Vajon miért vannak és meddig lesznek kevesebben a nők az informatika szektorban? Milyen képzések, karrier lehetőségek állnak a fiatal lányok előtt? Hogyan boldogultak az elmúlt évtizedekben a nők? Inspiráló életutak, programok, képzések a Szerkó Informatika podcastjában. Az IT angyalai. A műsorvezető dr. Seres Szilvia. Sziasztok, ez itt az IT angyalai podcast következő adása, ahol olyan szervezetekkel, illetve szervezetek képviselőivel beszélgetünk, akik azon dolgoznak, hogy előre mozdítsák a női arányokat az informatika, a STEM területek területén. A stúdióban a vendégem Tilinkó Zsanett, a KPMG IT tanácsadási üzletágának igazgatója, és itt van velünk online Erdősné dr. Németh Ágnes, aki a Neumann János Számítógéptudományi Társaság tehetséggondozásért felelős alelnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Ágnes, téged kérdeznélek először. Tudom, hogy matematika és informatikai tanárként is aktív vagy, és hogy egy tehetséggondozó műhelyt hoztál létre. Mennyire misszió számodra az informatikai területre történő lányok, fiúk navigálása?
Én a Nagykanizsai Batthyány Gimnáziumban tanítok matematikát és informatikát. Ezzel kapcsolatban pedig az elmúlt 15 évben épp valamelyik nap számoltuk össze, hogy olyan 400 diákot orientáltam a Műszaki Egyetem felé, ami azt gondolom, hogy elég tekintélyes szám. És ez a hitvallásom, hogy a tudományos, technikai és a STEM területek felé való irányultságot egy picit erősítsem, azért, mert az fontos számunkra, hogy gondolkodó emberekkel és ezekben a tárgyakban ügyes emberekkel legyünk körbevéve, és tudjunk a világban tájékozódni. Ezen belül természetesen az informatika is.
Azt megkérdezhetem, hogy ebből a számból mennyi volt a női férfi arány, tehát fiú-lány arány?
Hú, ezt nem számoltam össze. Vannak lányok is. Uh-huh. Nem, az biztos, hogy nem fele-fele, az is biztos, hogy nem 30-70%, de azért tekintélyes mennyiségű lány is volt ezek között, a gyerekek között.
Ez nagyon
jó. A felnőttek között.
Igen, ez nagyon jó hír. Zsanett, a KPMG ugye a világ egyik vezető könyvvizsgáló és tanácsadó cégének a munkatársa. A magyarországi részen mennyien dolgoztak, és ott milyen a férfi és női arány?
Hát Magyarországon nagyon sokan dolgozunk, most hogyha csak a tanácsadást nézzük, akkor az egy olyan nagyságrendileg egy olyan 3-400 fő körül van, ebből nagyjából 100-an foglalkozunk informatikával, és egyébként, hogyha már így az arányokat kérdezted, nálunk egy olyan 30-40% a lányok aránya az informatikán belül, ahogy megyünk fölfel a piramisban, ez egy kicsit csökken. Tehát, hogy nagyon sok a lány, és igazából mi egy kicsit a másik oldalát látjuk a dolognak, mint az Ági, mert nálunk ugye nagyon sok a pályakezdő, tehát itt találkozni először a munkával, úgyhogy igazából ez a másik része, tehát ami az egyetemről pont kieső kollégákból nagyon sok van, úgyhogy elég fontos is az, hogy ők hogy integrálódnak bele egyáltalán a munkaerőpiacba, hol találják meg a helyüket, és egyáltalán ők hogyan gondolkodnak.
Akkor itt kicsit vissza is kötnék, mert ugye Ágnes említetted, hogy több száz diákot navigáltok el a BME irányába, illetve informatikai STEM területre, hogy őket utánkövetitek valamennyire? Ott van egy ilyen szám, vagy figyelitek azt, hogy ők el is végzik-e a képzést, és tehát erről van bármifajta adatotok?
Én azt gondolom, hogy hivatalos statisztikánk nincsen. Akik tőlem mentek informatikáról, műegyetemre vagy ELTE-ra, informatikai területre, ővelük nagyon jó a kapcsolatom utólag is, már hogy amikor végzik az egyetemet, és amikor elvégezték az egyetemet is. Én úgy látom, hogy mintegy 100%-ban informatikai területen dolgoznak azok, akik informatikát választottak a gimnázium végén.
Nagyon sok podcastben előjött az elmúlt időszakban, ugye többekkel beszélgettünk, hogy tulajdonképpen az erre a területre való inspirációt, azt már korábban, tehát a köznevelésben el kellene kezdeni. Erről mit gondolsz?
Abszolút egyetértek vele, hogy már az általános iskolában el kellene kezdeni, és ledönteni azokat a sztereotípiákat, amik léteznek még ma is abban, hogy a matematika az túl bonyolult, és ne foglalkozzanak ezekkel a gyerekek, illetve az informatikában csak a fiúknak van helye. Nem igaz ez. Van egy kolléganő, aki logóversenyre készít fel kicsiket, már hogy harmadik negyedikesekkel kezd el dolgozni, és a harmadik negyedikes osztályokban ott fele-fele lány és fiú azoknak a versenyzőknek, akik bejutnak egy megyei fordulóra, vagy egy országos fordulóra nagy számban. Én azt gondolom, hogy ott kellene kezdeni, és ott kéne lebontani azokat a korlátokat, amiktől elvesznek a fölsőre, és elvesznek a gimnáziumba ezek a lányok.
Zsanett, mit gondolsz?
Én igazából azt gondolom, hogy nagyon-nagyon korán tulajdonképpen már megnyilvánul az, hogy egyes gyerekeknek van egyébként határozottabb informatikai vagy analitikus típusú érdeklődése. Tehát például az a gyerek, aki nagyon sokat fog Minecraftozni, és ezzel nagyon sokat játszik, az biztos, hogy egyébként nagyon fogékony egy egyszerű programozási nyelvre, ami ilyen grafikus jellegű. Tehát itt már nagyon korán el lehetne kezdeni tanulni. Erre szerintem most per pillanat így az oktatási rendszer homogénen nincs felkészülve. Tehát egyes pedagógusok, akik ebbe az irányba elkezdtek dolgozni, szerintem az így látszik, hogy foglalkoznak vele, és persze én csak így abszolút külső szemlélőként nézem ezt, de alapvetően látszik, hogy vannak olyan megoldások, amivel gyerekeket nagyon korán meg lehet fogni. Tehát én korábban, 10 évvel ezelőtt még segítettem a magyarországi zsűrizésében a Lego Robotics-nak, tehát az is egy végül is egy gyerekeknek szóló ilyen programozási, technikai történet, tehát hogy vannak ilyen kezdeményezések, csak nem biztos, hogy homogénen van kezelve, és nem biztos, hogy kellően hangsúlyt kapnak.
Ágnes, mennyire gondolod fontosnak a mentorációt, a tehetséggondozás nyilván nagyon fontos, illetve mennyire fontos a pedagógus, az oktató személye a motiválásnál?
Hát talán az egyik legfontosabb a pedagógus személye, hiszen amikor egy tantárgyat választ egy gyerek, egy középiskolás vagy egy általános iskola, a felső tagozatos gyerek, akkor az első motivációs tényező az, hogy kitanítja, és a tanárért kezd el foglalkozni azzal a tárggyal, vagy azzal a tudományterülettel. Azért vannak elég sok programok arra, hogy különféle robotversenyekre vagy robotos foglalkozásra jussanak be a gyerekek, illetve a nemzeti alaptantervben is most kicsit hangsúlyosabbá vált a digitális kultúrának nevezett tárgykörében ez a programozás, algoritmikus gondolkodás, analitikus gondolkodással való foglalkozás. Sajnos nem nagyon látom, hogy erre a kollégák teljes mértékben felkészültek, hogy ezeket úgy adják át és úgy motiválják tovább, ahogyan azt jó lenne, hogyha tennék.
Igen, ez nagyon fontos lenne, hiszen nagyon, tehát az informatikában van egy hihetetlen munkaerőhiány, és hát nyilván a nemek arányában is van egy eltérés, amin változtatni kellene. Ágnes, az NIST tevékenységében megjelennek célzottan a nők? Milyen nemzetközi fórumokon képviselitek Magyarországot?
Igen, természetesen bent vannak a lányok ezekben a programjainkban. Ugye az NIST egy teljesen komplex tehetséggondozó programmal rendelkezik, amelyik megfogja a gyerekeket egy e-hód versennyel kezdődően, amin az idén is örömmel tudatom, hogy 35 ezer diák vett részt.
Szuper.
Aminek nagyjából a fele lány és a fele fiú. Ez
nagyon
egy
jó.
45 perces informatikai kihívás, amire részt lehetett venni, mindenféle algoritmikus és számítástechnikai gondolkodást igénylő feladatokról van szó. Ez a teljes közoktatásnak szól. Aztán utána akik egy kicsit ügyesebbek és kiválasztódhatnak ezeken a közoktatásnak szóló versenyeken, azokkal érdemes tovább foglalkozni, és van egy grafikus programozási versenyünk, leánykori nevén logó verseny, de most már Pythonban és Scratchben is lehet rajta indulni, ahol a kicsiknél még nagyjából fele-fele arányban vannak lányok és fiúk, és aztán ahogyan nőnek a gyerekek, ugye ez egy picit változik. akik a logóversenyen kitűnnek, vagy ezen a grafikus programozási versenyen kitűnnek, azok elkezdhetnek programozni. Erre vannak szakköreink is, van rengeteg tehetséggondozó anyag a különböző honlapjainkon, és részt vehetnek a Nemes Tihamíron, majd az OKTV-n a középiskolások, ez az országos középiskolai tanulmányi verseny, és akik ezeken kitűnnek, azoknak van egy olimpiai versenyrendszer, ahol, és ezért mondtam el az egészet, hogy az idéntől van már külön lányok számára is olimpia. Tehát a svájciak eldöntötték, hogy elindítják az olimpiai mozgalomban a csak lányok számára való versenyt is, és megfogalmazták azt, hogy az, hogy saját maguk körül a lányok csak lányokat látnak, ez egy pozitív diszkrimináció, és talán motiválják a többi lányt is arra, hogy kicsit jobban mélyedjenek bele az algoritmikus gondolkodás rejtelmeibe, és hogy van a lányoknak is hely ezen a területen.
Zsanett, téged kérdeznének, hogy ugye ez Ágnes elmesélte, hogy tulajdonképpen hogyan érkezik meg mondjuk egy munka, egy fiatal, friss diplomás hozzátok. Azért az is érdekelne, hogy a te karriered hogyan indul el, tehát hogy leszel te ennek az üzletágnak az igazgatója?
Hú, hát az én karrierem az egy rendkívül bonyolult kérdés. Tehát én igazából középiskolában nagyon, itt egy kifejezetten matematika vonalon tanultam, tehát én a fazekasnak matek tagozatába jártam, tehát hogy amik így elhangzottak, ilyen OKTV-k meg ilyenek, ezek nekem nem voltak ismeretlen dolgok, de én utána elmentem egy bölcsészpályára, és nekem egy bölcsészpályával indult az egész, és miután már diplomáztam, elkezdtem doktorit, utána jött egy olyan, hogy akkor igazából teljesen prózai okokból, tehát ilyen gazdasági válság, pont akkor esett a 2008-as, valami olyan munka kellett, amiben egyébként jobban lehet keresni, és tényszerűen azért az informatikai szakmával jobban lehet keresni, mint a egyebekkel. Addigra már volt egy pár ötletem, hogy ez az egész mit jelent, és akkor csináltam egy karrierváltást, és akkor elkezdtem tudatosan ebbe az irányba tanulni, készülni, és igazából annyira működött, hogy nagyon-nagyon gyorsan mentem elő cégen belül is. Tehát nem KPMG-nél kezdtem, tehát nekem nem tanácsadás volt az eredeti munkahelyem, hanem egy normális cégnél, egy biztosítónál voltam ilyen különböző pozíciókban informatikai munkatárs, és akkor utána kerültem át a KPMG-hez, de hogy ez igazából az, hogy egyébként én mondjuk bölcsész is vagyok, meg van egy ilyen mérnöki gazdasági végzettségem is, ez tulajdonképpen magán a tanácsadói piacon nagyon erőssé tesz, tehát hogy nagyon sok oldalú a gondolkodásom.
Azt említetted, hogy a cégen belül, tehát hogy nagyon magas tulajdonképpen a női, a területen, az informatikai területen a nők száma, viszont ahogy fölfelé megyünk, gyakorlatilag, tehát a vezetői menedzsmenti szint felé, ott csökken a szám. Uh-huh. Viszont te ugye az előbb meg azt említetted, hogy te viszonylag gyorsan tudtál előrelépni, és most jelenleg ugye igazgatóként dolgozol, hogy mi az oka annak, hogy fölfelé menet azért csökken a női.
Hát vannak nagyon prózai okok, tehát például a család, tehát hogyha most azt nézzük, hogy mondjuk az átlag tanácsadó az mondjuk ilyen 23-24 évesen kezdi a pályáját, akkor a lányoknak mondjuk egy ilyen 6-7 év után azért a legtöbbször már elkezd a család elég erős fókuszba kerülni, és ugye ahogy Magyarországon azért nagyon sokak szokták, azért ők általában otthon maradnak egy-két évet átlagban legalább. És egyébként erre külön most elkezdtünk foglalkozni, hogy őket hogyan lehet visszaintegrálni, de igazából ez egy olyan karriergap lesz, ami után egyébként nagyon nehéz visszajönni, és a tanácsadásnak van egy olyan hozadéka, hogy ez nem egy kifejezetten családbarát munkakör, tehát hogy azért itt, hogyha éjszaka kell dolgozni, akkor éjszaka kell dolgozni, hétvégén kell dolgozni, hétvégén kell dolgozni, úgyhogy van, aki bevállalja, van, aki nem. De egyébként nagyon sok példa van, tehát nálunk van olyan kolléga is, nem az informatikán belül dolgozik, de egy hasonló terület, ami egyébként elég kemény, ahol egyébként az volt a megállapodás, hogy a srác marad otthon, tehát és akkor azt teljesen menedzselték, és tök boldogak voltak, tehát hogy egy nagyon sok ilyen alternatív modell van egyébként, ami így megjelent a cégen belül, így szerintem tehát egyre jobban eljutunk odáig, hogy a család meg a vállalat az így összeegyeztethető legyen, és kifejezetten is támogatjuk. Tehát ezek a részmunkaidők, egyebek, ezekre most már nagyon erős szándék van, és meg is adjuk őket.
A női nők női alkalmazottak számának növelése érdekében, vagy az ők oktatása, mentorálása kapcsán a KPMG-n belül van bármiféle kezdeményezés?
Hát igazából ezzel kapcsolatban szerintem két kérdés van, az egyik maga a mentoring, a másik meg azt a, annak a tudatosítása, hogy azért így a gender gap, vagy nem tudom minek lehet ezt nevezni szépen, de hogy így van különbség. Ebbe az utóbbiba ebben jobbak vagyunk Magyarországon, tehát hogy ezt sokkal tudatosabban kezeljük, nagyon sok ilyen diversity típusú programunk van, ami egyébként tudatosítja azt, hogy egyébként eltérő munkavállalók közt eltérő előnyök, hátrányok vannak, és akkor ennek az egyik aspektusa ez a női-férfi viszony. Tehát, hogy egy nő az lehet, hogy egy mást hoz be egy ugyanolyan munkakörbe, és hogy az a más az lehet, hogy abban a szituációban pont nagyon értékes. Tehát, hogy ennek a tudatosítása, meg a, ezzel kapcsolatos ilyen unconscious bias-eknek is a tudatosítása, tehát, hogy amit nem tudunk, mint feltételezések, de egyébként gyakorlatilag ezekkel éljük le az életünket, ezeknek a tudatosítása, hogy ez ne legyen annyira hangsúlyos egy-egy helyzetben. A másik rész a mentoring, ott igazából nemzetközileg nagyon-nagyon sok ilyen női vezetőket támogató mentoring program van. Most Magyarországon, amit idén elkezdtünk, az a Hungarian Business Leaders Forumnak van egy ilyen X-Mentor nevezetű programja, abba bekapcsolódtunk mi is, van nálunk egyébként mentor is, meg mentorált is, én egyébként mentorált vagyok benne, és az szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, tehát az egy kifejezetten arról szóló vezetői program, hogy egyébként a nőknek milyen ilyen vezetői integrációs issúi vannak, és mindenki a saját aspektusából fogalmazza meg, és ahhoz kap támogatást, és nagyon-nagyon sok különböző vezető vállalta el egyébként abba a mentoringot, tehát hogy tényleg széles a merítés mind a két oldalról. De szerintem ez a program, ez ilyen szempontból elég egyedülálló most Magyarországon, tehát hogy olyan, ami egyébként ilyen női vezetői képzéssel foglalkozik, szerintem így kevés van, és nem is biztos, hogy annyira tudatos Magyarországon, hogy ez most miért van, erre miért van szükség, és most nem a KPMG-ről beszél, hanem úgy általában, tehát, hogy így sok mindent adottságként veszünk, tehát ahogy az Ágnes is mondta, hogy a lányok elkezdenek már így igazából középiskolában is más pálya felé orientálódni, ez egy szocializációs kérdés, egyszerűen így vagyunk szocializálódva, hogy a lányoknak nőiesebb szakmákat kell választani. És ez szerintem egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Tehát amiben mi például részt veszünk, ez a Lányok Napja, ez most már évek óta van ez a program, és igyekszünk minden évbe bekapcsolódni, az például szerintem egy tök jó kezdeményezés, mert megmutatja azt, hogy egyébként vállalatoknál STEM irányban nők mit csinálnak, és hogy egyáltalán ott van karrierút. És szerintem ez például egy nagyon fontos egy középiskolásnak, hogy lássa, hogy egyébként vannak sikeres nők egy olyan szakmában is, amit ő egyébként lehet, hogy azt hallja, hogy ez egyébként nem egy nőies szakma.
Ágnes, azt szeretném kérdezni, hogy a mentoráció az mennyit segíthet a lányoknak, vagy mennyire fontos, hogy e felé a terület felé forduljanak, illetve hogyan látsz te változást, akár ugye az oktatás során, vagy a különböző tehetséggondozó programokban a lányok számának növekedésére?
Én azt gondolom, hogy egy középiskolás lánynak is ugyanolyan fontos a mentorálás, mint később az életútja során, nem csak a lánynak, a fiúnak is. Tehát az, hogy megtalálja a saját szintjének és a saját érdeklődésének megfelelő táborokat, foglalkozásokat, mindenféle pályázatot, ahhoz szükség van a fiúknak is és a lányoknak is a mentorálásra. Az elmúlt évben erre a lány informatikai diákolimpiára készülés kapcsán kipróbáltunk egy új modellt a felkészítésben is, méghozzá azt, hogy online tartottunk az erre esélyes lányoknak foglalkozásokat, és rendeltünk hozzájuk mentorokat, olyan mentorokat, akik tudtak nekik segíteni a két foglalkozás közötti időben is, hogyha bármiben is megakadtak. Ezek között a mentorok között voltak tanárok, diákok, voltak fiúk és lányok, és a lányok aztról számoltak be, hogy nagy mértékben megkönnyítette a világukat, hogyha egy picit kérdezhettek, és megkapták azt az icurka-picurka lökést, amivel tovább tudtak lépni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres modell lehet, hogy a felkészítés során kapjanak olyan mentorálást, és kapjanak olyan plusz információkat és plusz lehetőségeket, ami segíti őket. És szuper dolog a lányok napja arra, hogy orientáljuk a gyerekeket, a lányokat kimondottan a STEM tárgyak felé.
Tudsz említeni még a lányok napján kívül olyan hazai vagy akár nemzetközi kezdeményezést, amit pozitívnak gondolsz, és pont e felé, az orientáció felé segíti a lányokat?
Az Európai Számítástechnikai Társaságoknak a szövetsége, a CEPIS, az az ernyőszervezet, amelyik összefogja valamilyen szinten az ECDL-lel és a számítástechnikával foglalkozó dolgokat. Ennek a CEPIS-nek dolgozunk egy olyan stressz szervezetében, ami pont erről szól, hogy a lányoknak, nőknek a munkában való elhelyezkedését és azokat a vállalatokat díjazza, akik tesznek is ezekért a dolgokért, hogy minél több hölgy dolgozzon náluk.
Ez a módszer, amit kidolgoztatok, ez mikor lesz bevezetve, vagy ezt hogy képzeljem el?
Ez egy minősítési rendszer, uh-huh, amelyikre a vállalatok pályázhatnak azzal, hogy ők mennyit tesznek a nők integrálásáért és a nők jó érzéseiért az adott vállalatnak. Éppen kidolgozás alatt van, most jönnek az első gólyák ebbe a módszerbe, hogy jó volt-e ez a kidolgozás, és éppen finomítjuk ezt a dolgot. Ezt fogja képviselni a Neumann Társaság Magyarországon, tehát a magyar vállalatok majd rajtunk keresztül tudnak ehhez a rendszerhez csatlakozni, remélhetőleg.
Zsanett, érdekelne, hogy ez a mentor program, amiben részt veszel, az miben segít neked?
Hát igazából ugye mivel mentoring, tehát így ez egy olyan tekintetben nem struktúrált program, hogy a én igényeimre van szabva, tehát arról beszélgetünk, ami nekem fontos. Nekem nagyon sok olyan kérdésem van, és általában erről sokat szoktunk beszélni a mentorommal, hogy egyébként például a saját pírjeimmel, tehát akikkel együtt egy szinten vagyok, azok kivétel nélkül mind férfiak, tehát hogy ilyen együttműködési kérdések, tehát hogy hol van az, ahol egyébként én már mondjuk egy túl erősen lépek fel egy szituációban, és azt ők úgy fogják értékelni, hogy az már nem elég női esemiatt mondjuk, nem tudom, olyan kritikát kapok, ami egyébként nem biztos, hogyha én férfi lennék, akkor megkapnám ugyanazt, tehát egyszerűen nem a nőies viselkedéssel azonosítják, viszont a másik oldalról meg, hogy ne menjek annyira alá az egésznek, hogy egyébként meg kvázi gyengének tűnjek. Ez egy ilyen racionalitás. Például ez egyébként egy tipikus női dilemma, tehát hogy honnan túl agresszív az ember, és hol van az, ahol még egyébként a saját érdekeiért áll ki. Tehát, hogy ennek hol a határa. Ezt egyébként majdnem minden lánynak tanítani kell.
Ágnes, a te pályafutásod alatt, azt én nem tudom, hogy jellemzően mennyi női informatikai tanár van, vagy oktató, azt gondolom, hogy kevesebb. Neked voltak problémáid, vagy bármifajta olyan dolog, amit meg kellett élned, meg kellett oldanod, amiben fejlődnöd kellett?
Igen, természetesen. Igazából én is programozóként kezdtem a pályafutásomat. Elvégeztem egy matek, fizika, informatika tanári szakot, és aztán egészen 2006-ig programozóként és adatbázis szakértőként dolgoztam. Utána tértem vissza az oktatásba, és kezdtem el felépíteni ezt a rendszert, amiben dolgoztam itt a Batthyány Gimnáziumban. És úgy éreztem, hogy az a módszer, ahogyan fordulok a gyerekek felé, és ahogyan megpróbálom mentorálni őket és segíteni őket, az lehet, hogy egy kicsit bővebb dologra szolgál, már hogy jobb lenne az, hogyha ezt tudnám terjeszteni. Ezzel kapcsolatban elég sok megerősítést kaptam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dr. Zsakó Lászlótól, és ennek kapcsán írtam meg a doktori disszertációmat, hogy hogyan is tanítsunk, illetve hogyan is lehet fölépíteni egy ilyen rendszert az iskolákban. És szó ezzel kapcsolatban kerültem be a Neumann Társaság elnökségébe is, ahol hitvallásom, hogy segítsük a tehetséggondozást. Nem volt olyan nagyon könnyű beilleszkedni ebbe az elnökségbe, ahol egyedül vagyok nőként, egyedül vagyok vidékiként, és most az újraválasztott elnökségben is egyedül maradtam nőként, és egyedül vagyok vidékiként, és a tanárságról már ne is beszéljünk. Szóval folyamatosan meg kell küzdeni azokkal a sztereotípiákkal, hogy amiről Zsanett is beszélt, hogy meddig mehetek el, és egészen máshogy veszik azt, hogyha én nőként mondok valamit, vagy egészen másként veszik azt, hogyha egy férfi pont ugyanabban a helyzetben pont ugyanazt mondja.
Zsanett bőszen bólogat.
Mert ez abszolút igaz. Tehát, hogy ez egy szerintem nagyon nagy kérdés. Tehát egyszerűen az a, tehát például, ha most az egyik kollégát nézem, akivel nagyon sokat szoktunk beszélgetni, neki pont ez az issúja lányként, hogy egyébként ő most bizonyos szituációkban, mondjuk egy ügyfélszituációban, ugye informatikusok vagyunk, az asztal másik végén nagyon gyakran férfiak ülnek, hogy ő egyébként mennyire asszertíven tehet kijelentéseket, és őt mennyire fogják elfogadni, és ezen nagyon sokat beszélgetünk, hogy egyébként hogyan tudja mondani, meddig tudja mondani, és hogy egyébként higgye el, hogy önmagában az, hogy ő elhiszi, hogy a másik el fogja fogadni, ezzel már rengeteget lépett előre. De ez majdnem mindenkinél, aki egyébként nőként kezdi el a tanácsadási pályát, valamilyen életszakaszban ez probléma lesz, tehát egyszerűen egy ilyen, nem tudom, egy ilyen imposztor szindróma, vagy valami ilyesminek lehet ezt leginkább hívni. Tehát, hogy ő se hiszi el, és akkor ennek van egy másik oldala, hogy egyébként meg a férfiak is úgy reagálnak, mintha valamilyen társadalmi kódot így megszegne.
Igen, ezzel kapcsolatban, hogyha egy férfi ül veled szemben, akkor rögtön elhiszik, hogy kompetensabban. Egy nőnek azt gondolom, hogy ezt be kell bizonyítani a rögtön és azonnal, hogy én is ugyanolyan tárgyaló partner vagyok, és ugyanúgy értek hozzá.
Ez abszolút így van. Tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon igaz, és nem csak az informatikára, úgy általában is, tehát bármilyen szakmai helyzetben.
Nektek voltak, vagy vannak példaképeitek, vagy olyan sikeres történetek, amik mutathatnak egyfajta útat? Ugye Ágnes, te említetted, hogy volt az ELTE-n mentorod, segítőd, akinek sokat köszönhetsz, de hogy mennyire fontosak ezek, és mennyire láthatóak egyáltalán a női sikertörténetek, akár informatikai területen, akár STEM területen?
Hát én nekem például most a mentorom, mondjuk, hogy nem beszéltem meg vele, hogy ebbe az interjúban meg fogom hivatkozni, de a Pistyúr Veronika, tehát ugye ő a Bridge Budapestnek is most a vezetője, és szerintem ő egy rendkívül sikeres nő, tehát és egy borzasztóan inspiráló nő, tehát nagyon sokat tud tenni, és nagyon erős a jelenléte is, és abszolút férfiakkal egy ligában teszi a dolgát, tehát hogy így például nekem ő egy nagyon-nagyon fontos inspiráció, tehát az, ahogy ő ezt kezeli, és ahogy ebbe belebír állni.
Ágnes?
Ó, ez egy nehéz kérdés. Mindig is férfi világban dolgoztam, programozóként is, tanárként is, azt gondolom, hogy sokkal-sokkal több férfi az, akivel együttműködök. Így kifejezetten női példaképen biztosan nem volt. Édesapám viszont nagyon nagy példaképként működik, és ő az, aki folyamatosan olyan muníciót ad, amire föl tudok nézni, és ami biztatott erre a pályára, és arra, hogy a mérnökség, az informatikusság, a STEM területek felé forduljak.
Titeket mennyire vett körül egyébként támogatói környezet, vagy egyáltalán vesz ma körül támogatói környezet? Most nyilván említetted édesapádat, tehát egyértelmű a támogatás, de Zsanettet is kérdezném, hogy például az ő választása, illetve pálya módosítása kapcsán mennyire volt támogató a környezete és segítő?
Hát ha a családi részről beszélünk, az nekem abszolút támogató volt a karriermódosítása kapcsolatban. Az, hogy egyébként utána mennyit dolgoztam, azzal már kevésbé, tehát hogy azért így vannak ilyen értékek és mértékek. Én egyébként úgy gondolom, hogy a legtöbb támogatást, ami a karrieremet befolyásolta, egyébként szakmai vonalon kaptam, tehát, de már úgy, hogy egyébként tényleg középiskoláig visszamenve, tehát ahogy Ágnes is mondta, tehát tanárokért választanak az emberek bizonyos pályákat. Nekem nagyon jó tanáraim voltak már középiskolában, és nagyon-nagyon sok inspirációt kaptam tőle, és utána az egyetemi évek alatt is mindig úgy alakult, hogy voltak olyan emberek, akiket kvázi akkor tehát mentoromnak tekintettem, ezek férfiak, nők vegyesen voltak, tehát volt innen is, onnan is, nagyon sokat segítettek, és mai napig egyébként cégen belül is van 2-3 nálam szeniorabb vezető partneri szinten, akik egyébként nagyon sokat foglalkoznak velem és segítenek.
Ezt Ágnes, tőled szeretném kérdezni, hogy itt említetted, hogy nagyon régóta férfiakkal dolgozol együtt, hogy nem változott azért kicsit a világ? Tehát, hogy például a te területeden, vagy az NIST-ben, hát most azt említetted, hogy az elnökségben továbbra is te vagy egyedül nő, de hogy nem látsz valami fajta változást, vagy nyitást?
Hát talán egy kis nyitás azért csak-csak kell, hogy legyen, és van a világunkban. Egy új projektben kezdtünk, 2019-ben megpályáztuk a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia szervezését, és ezzel kapcsolatban szakmai vezetőként dolgozok ebben a szervezésben. Ezzel kapcsolatban nagyon sok olyan kollégával, kolléganővel találkoztam, és dolgozok együtt, akiknél egyáltalán nem fontos az, hogy most nő vagy férfi, viszont az, hogy más szakmából, más nézőpontból nézzünk dolgokat, az meghatározó ebben a szervezésben.
De ezt megkérdezhetném, hogy ugye ezeken a nemzetközi diák olimpiákon, ugye ott, ha jól tudom, akkor csapatok indulnak, és hogy ezek vegyes csapatok, hogy ott a lányok aránya az mennyire szokott magas lenni, vagy mennyire jellemző, hogy ők is részt vesznek ebben?
Hú, ez egy jó kérdés. A Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát szerveztük tavaly itt Nagykanizsán, ez volt már a 30. körülbelül, és egyetlen egy lány volt a 45 versenyző között, aki nagyon jól érezte magát, viszont a guide-ok mindegyike lány volt. Na, nem mindegyike, talán két fiú is volt a csapatokat segítő gyerekek között. És igazából azt gondolom, hogy ez a csapatokat segítő gyerekek lányokként olyan inspirációt kaptak arra, hogy dolgozhatnak a fiúkkal, és részt vehetnek ebbe az informatikai diákolimpiába, hogy sok évig adnak nekik muníciót abban, hogy ez jó volt. A nagy informatikai diákolimpián, már hogy a nemzetközi informatikai diákolimpián és a 350-360 diák között néhány lány van, néhány lány vesz részt, nagyságrendileg olyan 10 körül lehet a számuk, és pont ezért indította el Stephanie Zwinden Svájcból ezt a mozgalmat, hogy legyen külön európai lány diákolimpia, az európai lány matematikai diákolimpia mintájára, hogy vegyenek részt a lányok, kapjanak egy inspirációt, kapjanak egy kis mentorálást ahhoz, hogy ők is ugyanolyan ügyesek tudnak lenni. Azt gondolom, hogy ennek az egóinak, ennek az európai lány diákolimpiának a hatása az lesz, hogy több gyerek is részt fog venni lányként a nagy nemzetközi informatikai diákolimpián.
Ez nagyon jó kezdeményezésnek gondolom már csak azért is, mert a lányok mernek majd megjelni és nevezni, hiszen önmaguk között méretnek meg. Van egyébként visszajelzés, tehát akár a magyar résztvevők részéről? Tehát milyen a fogadtatása ennek a kezdeményezésnek?
Hú, nagyon szuper a fogadtatása. 50 ország vett részt az informatikai lány diákolimpián. A matekon is körülbelül 50 ország nevezett, és az is örömhír, hogy jövőre a matekos az Magyarországon kerül megrendezésre. A magyar lányok között volt egy nagy sikerünk, Éles Júlia ezüstérmet szerzett ezen az első lánydiák olimpián, és azt gondolom, hogy így tud adni egy olyan mintát, hogy lányként is érdemes részt venni ilyen versenyeken.
Júlia vendégünk is volt, úgyhogy el is mesélte a személyes tapasztalatait, de hogy ez egy szuper kezdeményezés. Zsanett, téged kérdeznének, hogy volt egy podcast vendégünk, aki azt mondta, amikor segítséget kapott ahhoz, hogy ő hogy válhassa jó vezetőjévé, hogy találja meg a vezetői stílusát. Tehát, hogy pont ez az egyensúlyozás, hogy meddig lehet elmenni egy szituációban, akkor tulajdonképpen arra jött rá, hogy egyfolytában azt akarták neki megtanítani, hogy hogyan viselkedjen férfiként.
Ez abszolút így van, és szerintem nem jó a megközelítés. Tehát, hogy azokon az, hogy egyébként vannak nők és vannak férfiak, meg még egyébként sok egyéb verzió is létezik Magyarországon, most kevésbé van előtérben, de ez önmagában ez a kettősség egy munkahelyi szituációban azért ez egy ilyen nagyon gyakran megjelenő tény, azon nem lehet változtatni. Tehát az biztos, hogy egy nő egy más kvalitást fog behozni, de mondjuk vannak ilyen vezetői tanulmányok, amik így készültek így az elmúlt évtizedek során, ami így a női és a férfi vezetői kvalitásokat nézik, amik így alapvetően hoz be egy nő és egy férfi. Nagyon-nagyon sok olyan vezetői kvalitás van, amit egyébként szeretnének az emberek vezetőkben, és inkább a nőkben van meg. Tehát ez az empatikusabb stílus, ez a listening, ez a coaching típusú vezetés, ez egy sokkal erősebben női kvalitás, mint a férfiakhoz kötődik. Ettől függetlenül van egy olyan percepció, hogy ez a férfias asszertív fellépés, ami egyébként nagyon határozott döntésekben is sokszor megnyilvánul, most minőségekről beszélek, tényleg nem emberekről, tehát hogy az egyébként inkább vezetői és sikeresebb lesz, és egyébként ez nincs alátámasztva, tehát vannak ilyen tanulmányok, amik így mérték a női férfi vezetői sikerességeket a női vezetőknél, pont azért, mert egyébként erősebben csapatot építenek, nagyon sokszor a végeredmény hosszabb távon magasabb.
Lenne egy záró kérdésem még így a beszélgetésünk közben, nagyon sok mindenről meséltetek, és sok minden kiderült rólatok is, és azért nagyon örülök, mert két élő példáját látjuk annak, hogy lehet a területen sikeresnek lenni, és hogy fantasztikus projekteket, programokat lehet csinálni. Az lenne a kérdésem, hogy mit gondoltok, mit lehetne azért tenni még, vagy mi lenne a módja annak, hogy ugye kicsi lokális változások vagy kezdeményezések ugye elindultak, de mi lehet annak a módja, hogy kicsit globálisabb változást érjünk el a nők számának tekintetében az informatikai területen? Zsanett, először téged kérdeznélek.
Hát igazából tényleg én abban hiszek, hogy el kell hinni, hogy egyébként ez egy olyan szakma, amiben a nőknek is van helye, tehát meg kell mutatni, hogy egyébként mit csinálhat egy nő ebbe a szakmába. Tehát például a programozók közt is egyre több a nő, mert egyébként kezdik felismerni, hogy azok a nyelvi képességek, ami a nőkben megvan, azok egyébként nagyon segítik egyébként a programozást. Nálunk egyébként főleg a projektmenedzser vonalon, IT projektmenedzser vonalon nagyon sok a nő, tehát hogy egyszerűen a szervezői skillek azok erős. És egyébként nagyon jól tudnak együtt dolgozni nők és férfiak ebbe a viszonyba, tehát ugye ezt szerintem meg kell mutatni minél jobban, tehát én ezeket a Lányok Napja típusú kezdeményezéseket, ahol egyébként a fiatalabbak jobban beletekinthetnek abba, hogy egyébként hogy is működik ez a valós életben, ezeket mutatnám meg jobban, mert szerintem ez lehet borzasztóan inspiráló.
Ágnes, mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy inkább az ilyen sztereotípiáknak a lerombolásra segítene, már hogyha a kisgyerekkorban is elfogadható lenne az, hogy egy lány mondjuk vonatozik vagy autózik, és hogyha sikerülne a sztereotípiákat lebontani, azt, hogy mondjuk egy nő könnyebben kommunikál, mint egy férfi, ami egy nagyon erős sztereotípia, és azt gondolom, hogy nem is igazán igaz, mert nyilván ismerek olyan férfit, aki könnyebben kommunikál, mint egy másik ember, aki nő. Tehát, hogyha a csapatok azok diverzifikáltabbak lenne, és nem lenne fontos az, hogy most egy nő vagy egy férfi van ott, hanem emberként kommunikálnánk egymással, akkor az sokkal-sokkal többet tenne ebben a dologban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt az IT Angyalai Podcast, tartsatok velünk a következő adásunkban is.